befejező szentbeszéde következik, és most a szentbeszéd előtt már megköszönöm András atyának, hogy időt szentelt, szakított arra, hogy eljöjjön ide, hiszen három falu, három templom, vagy hogy van szó, nem könnyű. Három egyházközség, és igen, három templom van. És város is, igen. Na szóval úgy, hogy köszönjük szépen ezt a nagyon gyakorlati útmutatást, amit kaptunk a Nagybőrtre. Isten áldjon meg téged, András, és hát azért, hogyha Veresre mész, akkor ez néha nézébe. Ugyanakkor pedig hát minden hónap harmadik vasárnapján szoktunk azért azokért misézni, akik imával, munkával, vagy pénzbeli adományával segítik az egyházközséget. Úgyhogy bekerültél visszavonhatatlan ebbe a körbe, hogy imáiddal és munkáddal segítettél nekünk, úgyhogy erre számítasz minden hónapban egyszer misére. Jó Isten áldjon!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, a nagybőjti időnek a harmadik részébe jutunk már lassan. Fekete vasárnap lesz holnap a régi elnevezés szerint, amikor is eltakarjuk, láttam már itt is, hogy el vannak takarva feszületek, közeledik a megváltásnak az ünnepe. A mai esti olvasmányban hallottunk Jeremiás próféta szavaiból, hogy Isten régebben szövetséget kötött egy néppel, de az állandóan hűtlen lett hozzá. Ezért az Isten egy új szövetséget köt választott népével, és ez az új szövetség, ez már más lett, mint a régi. Mert régen a törvényeket külsőségeiben vagy megtartották, vagy nem, talán sokszor szembe helyezkedtek Istennel, és éppen ezért hűtlenné váltak. Viszont új szövetséget kötök, amikor azt a szövetségenek a törvényeit már a szívükbe fogom beleoltani, és már nem kell az, hogy távolinak gondoljanak engem, hanem egészen közel vagyok hozzájuk. Tulajdonképpen Jeremiásnak ez a jövendőlése, ez a messiásra vonatkozik. Az Úr Jézus Krisztusra, akin keresztül Isten új szövetséget köt, így mondjuk a szentmisében a úrfemutatáskor, hogy Jézus szavai, hogy vegyétek és ígyatok ebből mindjárt, mert ez az én vérem, az új és örök szövetségnek a vére. Jézusban, tehát a mennyei atya egyrészt új szövetséget köt az emberiséggel, másrészt pedig ez a szövetség, ez már egy egészen közel hozza hozzánk Isten. Nem kell már magyarázgatni, hogy ilyen Isten, ilyen, olyan, hanem a szívünkben van ott a Jóisten. Jézus Krisztuson keresztül egészen közel jött hozzánk az Isten. A nagybőjt negyedik vasárnapjának, a nagy vasárnapja utáni kedden van egy könyörgés a szentmiséhez, nagybőjti könyörgés, amely annak idején már évekkel ezelőtt megragadott engem, és mindig, amikor ezt imádkozom, akkor olyan nagyon hálás vagyok a Szentegyházunknak, hogy egy ilyen szép gondolatot ad nekünk a nagybőjtben. Így hangzik a nagybőjt negyedik vasárnapja utáni keddi könyörgés. Urunk Istenünk, készítsd elő kíveink szívét a nagybőjti szent gyakorlatokkal, hogy méltó lélekkel éljük át húsvét szent titkát, és elvigyük az emberekhez a megváltás örömhírét, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tehát nagyon csodálatos nagybőjti program, hogy nagybőjti gyakorlatok, azok által éljük át hitünknek a szent titkát. Bizony, Anyaszentegyházunk nagyon jóságos hozzánk, mert adja nekünk a nagybőjtöt, adta nekünk eddig is a elmúlt heteket, hogy alkalom legyen arra, hogy jól föl tudjunk készülni a húsvétra, minél inkább elmélyed az ember a szenvedésnek, a megváltásnak a titkában, annál csodálatosabban, de tárul fel előttünk a húsvétnak az örömet. Most két újságba is írtam cikket, áll ilyen helybeli újságokba, önkormányzati újságba, és mind a kettőben azt írtam be, hogy kedves hallgatóim, olvasóim, azt ajánlanám, hogy minél többen jöjjenek el világvasárnapon, nagy csütörtökön, nagy pénteken, és nagy szombaton ne csak a földámadási körmelete, hanem a szertartások elejétől fogva. Olyan csodálatos, szépek a szertartásai a Szentegyházunknak, hogy aki ezeket mind meghallgatja, ott van, átéli, az biztos, hogy a húsvét örömének sokkal, de sokkal jobban tud örülni. Hát ezt csak így megemlítettem, írtam a kedves híveimnek, az otthoniaknak. Nagybőjti idő, tehát eltakarjuk a keresztet, a feszületeket, és ilyenkor keresztudvatat járunk, átéljük Jézus szenvedésének az útját, és azért is jó ez, és azért is érzékenyebb az ember a keresztútra, mint talán sokszor az örömre, mert mindenkinek megvan maga keresztjei. Azt tapasztalom, hogy még a fiatalnak is, még a gyerekeknek is megvan az, ami az életükben nehezíti a sorsukat. És éppen ezért olyan közel áll hozzánk az Úr Jézusnak a szenvedése. A megváltó szenvedése szinte végig kíséri az egész életét. Tehát szinte a születésétől kezdve már megvannak azok a keresztek, amiket Jézusnak hordozni kell, nem csak az a bizonyos Golgotára hívő kereszt. Amikor barlangban születik, amikor menekülni kell Egyiptomba, amikor Heródes ugye üldözi őt, aztán későbben nem tudjuk, hogy gyerek fiatal korában milyen problémák adódtak, de szinte a működése kezdetétől fogva a názáreti zsinagógába, nem fogadják el őt, le akarják taszítani a hegyről, aztán amikor tanít, megkérdőjelezik, hogy Istentől jött, aztán kicsúfolják, kigúnyolják, Belzebúbnak nevezik, és végig kísérik szinte az egész életét, hiába tanúságot tesz, gyönyörű tanítással, példabeszédeivel, csodáival, állandóan szembe helyezkednek vele, és testvérek, tessék belegondolni abba, hogy akinek az élete ilyen vai ilyen volt, hogy állandóan csak falba ütközött, állandóan csak ellene voltak, hát az nagyon nehezen lehet viselni. És hogy van-e, mégis legyen hozzá energiája, hogy ezt sok minden éveken keresztül viselni, az úgy nagyon nagy lelki erő kell. És az Úr Jézus ezt mind-mind nagyon nagy szerénységgel, nagyon nagy türelemmel mindent meg elfogadott. Ahogy hallottuk a mai Szent Leckében és Evangéliumban is, hogy én azért jöttem, hogy megdicsőítsem az Atyát. Azért jöttem, hogy engedelmes legyek a mennyei Atyának, és minden megtegyek, amit ő elvár tőlem. Testvérek, könnyű ezt kimondani, meg kimondani is, meg megtenni, amikor minden szép és jó. Sia Jenőnek van egy nagyon kedves éneke, hogy könnyű akkor kedvesnek lenni, mikor az ember nem bántja semmit. Könnyű szeretni azokat, akikkel nincsen semmi bajom, hanem a család, otthon, a gyerekek, a házastárs, a anyós, a após, stb. Meg a szomszéd, ugye, és aztán az már sokkal nehezebb. És mondja, hogy Szentlélek Isten, szállj le ránk, hétköznap is, nem csak vasárnapon is ünnepen. Az Úr Jézus is tehát hívta a mennyei Atyát, amikor a Getsemáni kertben vérrel verejtékezik, és így imádkozik, tanítványai elalszanak, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. A sátán próbálja rávenni Jézust azt, hogy menekülj innen, nem késő még, hiszen olyan nagy karrier van még előtted. Hát ne áldozta az életedet, mert akkor mi lesz a tanítványaiddal, mi lesz az evangélium hirdetése, és így tovább. És Jézus azt mondja, hogy én azt akarom teljesíteni, amit a mennyei Atyám akar tőlem. Amikor a szamariai asszonynal beszélget a Jákob kútjánál, és ajánlja neki, hogy majd adok neked egy élő vizet, amely nem fogsz megszomjazni többet, és az asszonyban fölcsillan a remény, a hit, és bűnbánatot tart, és Jézus azt lehet mondani, hogy tanítványává lesz, nem csak ő, hogy a szamariai, többen is. És akkor ilyet mond Jézus a szamariai asszonynak, hogy az én eledelem, ilyet nem is neki mondja, ezt az apostoloknak mondja, amikor visszatérnek a tanítványai hozzá, Azt mondja, az én eledelem az, hogy megtegyem annak akaratát, aki engem küldött, hogy befejezzem az ő. Nagyon furcsa volt a Szentlélekkel ma, beszélgettünk atyákkal is ezen, hogy ez nagyon nehéz megérteni, hogy Jézus a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Hát, ezt tessék megérteni, hogy mit jelentett ez. És hogy a kereszt halálon keresztül az Atya megmentette őt. Hányszor imádkozott, hogy mentse meg a haláltól, és imádsága meghallgatása talál. És akkor hogy? Meghalt a keresztfán. Tehát egy nagyon nehéz azok a gondolatok, amit a zsidókhoz itt levélben hallottunk ma. De az Úr Jézus teljes odaadással vállalta azt, amit a mennyei Atya tőle vár, és ennek a befejezése csúcsa volt, amikor a Golgotán, a kereszten imádkozott, és azt mondta, hogy Atyám, legyen meg a te akaratod, és a kezedbe ajánlom az én lelkemet. Aztán így szólt, hogy beteljesedett, és lehajtva a fejét, kiadta a lelkét. Tehát mindaz, amit ő mennyei Atyától várt, hogy ő teljesíthesse, ezért jött a földre, ez beteljesedett, és kiadta a lelkét. A szenvedésnek a misztériuma, titka az, ami ilyenkor elénk áll, és azért is fontos ez, mert hiszen mindig benne érezzük a magunk élete sorsát, az Úr Jézus életének a sorsában. A mi életünk is sokszor szenvedéseket jelent, és megkérdezzük, hogy mennyei Atyám, ugyan mi ebben az akaratod, hogy engem hagysz szenvedni? A sok eredménytelenség, ami engem bosszant meg, ami az enyéimnek a problémái, gondjai. Olyankor, mikor valami nagy megpróbáltatás ér, akkor azt kérdezi sok ember, akinek talán a hite nem olyan erős, hogy ilyenkor hol van az Isten? Hallunk televízióban, meg környezetünkben is néha egy szörnyű tragédiát, akkor hát a Jóisten ezt miért engedte meg? Hol van ilyenkor a Jóisten? És az ember nem érti azt, hogy miért történt így. Jézus is ezt imádkozta a keresztfán. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Bár tudjuk, hogy ez az oltárosok tartozott ez az imádság, 21. Zsoltárhoz, de mégis ezt imádkozta, mert ő is átélte azt, hogy szenvedni kellett, és minthogyha az Atya nem lett volna ott, amikor is szenvedett. Az életnek tehát nem csak boldogsága van, hanem vannak árnyoldala is az életnek, és mindenkinek. Amikor rosszul sikerül valakinek az élete, csalódás hátán éri őt, fiatalkortól valakit megszeretett, és az végül is nem lett a házastársa, aztán elindult valami szép, fényes pályán, és ott kirakták őt, nincs munkája, pedig hát ő becsületesen, szorgalmasan dolgozott, vagy pedig valamilyen szép karrier jutott volna neki, és egy is nem sikerült az élete. Rosszul sikerül a házassága, elromlott a házassága, és válás következett belőle, pedig hát én megtettem mindent, stb. Aztán más meg évek óta gyötör a betegség, az is ugye miért van, hol miért pont engem, miért pont nekem, és lehet sorolni még, és hozzá tartozik még a családban egy nagyobb baj, egy haláleset, egy nagyon súlyos kereszt, ami rá telepedik az ember vállára. Aztán az öregségnek, a magánynak a gyötrelme, amikor annyi mindent tett a családjáért, gyerekeiért, emlékszem rá, egyszer jó pár esztendővel ezelőtt egy anyuka ezt mondta, hogy hát 5 gyereket fölneveltem, és nem törődik velem senki. Hát azért én megkérdőjelezem, hogy az anyuka hogyan szerette a gyerekeit. Lehet, hogy nevelte őket, minden megtett nekik, de valami mégiscsak hiányzott, hogyha egyik se törődik vele. No, de ezt csak zárójelben mondtam, de mégis megéli azt, hogy ott van azután egy magában, pedig 5 is nevelt. Jézus nem ígéri meg, hogy aki őt követi, azoknak csak siker lesz az élete, hanem ezt mondja, hogy aki engem követ, aki engem akar követni, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen. De ugyanakkor azt is tudjuk, hogy Isten hatalommal mondja Jézus, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, az élet terhét hordozzátok, és én felüldítelek titeket. Példát ad nekünk a kereszthordozásra, erőt ad arra, hogy el tudjuk hordozni és viselni, és értelmet ad Jézus a maga kereszthalálával és szenvedésével minden szenvedésnek, és ezek nagyon fontosak. Tehát először is, hogy példát mutat, erőt ad hozzá, és értelmet ad, hogy nem hiába való a kereszthordozás, mert lelki tisztuláshoz, azután másokért engesztelésül fölajánlhatjuk. Sose tudhatja az ember, hogy egy-egy szenvedés, ha fölajánljuk, akkor ki mindenkinek segít. Emlékszem rá, még sokkal fiatalabb koromban volt egy kellemetlenségem, ami úgy időnként előjött, és akkor azt mondta Jóistennek, hogy Istenem, hát ez bizonyára valakinek szüksége van arra, hogy segítsen, hát elviselem türelemmel. Aztán mikor úgy előjött újra és újra, akkor gondoltam, na most megint valakinek segíteni kell. Honnan vettem a példát, mert át a Szent Mihályon volt egy idős tanító néni, zenetanárnő volt, itt a néni, aki minden egyes nap, amikor tudott, eljött a templomba, már 80-an jó fölül volt, volt, ami 20 percig tartott, mire 200 méter vagy annyi se volt a lakás, amire odaért a templomba, tehát elég nehezen ment, és ilyen gerinc problémái voltak, és mesélte, hogy ő minden nap más, az Anya Szent Egyháznak, illetve a Váci Egyház megyének más területén ajánlja föl az ő imádságát. Most a Galgamenti kerületét, most a Váci kerületét, és minden meg volt határozva, hogy melyik papi közösségét ajánlja föl. És egyik reggel, amikor mentem hozzá, már nem tudott templomba jönni, és mentem hozzá, és akkor azt mondta a Gita néni, hogy atya, most éjszaka retteltesen sokat szenvedtem. Úgy látszik, hogy van nagyon nagy szükség volt valamelyik papnak az én fölajánlott imádságomra és áldozatomra. És én úgy ezen nagyon-nagyon nem meglepődtem, hanem úgy megrendültem. És azóta én magam is ezt gyakorolgatom némelykor, mikor hát ez ilyen adódik, ilyen lehetőség, hogy én is fölajánljak valamit a Jóistennek. Szent Erzsébetnek a példája az egy csodálatos, bár 800 évvel ezelőtt élt, de mégis az ő élete az példa mindannyiunknak a kereszthordozásban. Gondoljunk arra, hogy ő egy csodálatos személy volt a maga lényével, a maga szeretetével, a maga fizikailag és lelkileg is kiegyensúlyozott, egy teljesen két lábbal földön élő ember volt, és ugyanakkor pedig rettenetes sok gyötrelme volt. Szülei, tudjuk azt, hogy Gertrudot, az édesanyját megölték, aztán idegen országba került, Türingiába, ott nem szeretik őt, szinte azt lehet mondani, hogy mellőzik, meg bántalmazzák, ugye az anyósa, jövendő anyósa, aztán házassága, ugye boldog házasság, aztán nagyon rövid lesz, alig néhány esztendeit tart, a férje meghal, aztán kisemmizik a vagyonából, megfosztják mindenétől, otthonától, aztán későbben betegség gyötri, és ennek ellenére mégis Istennek szenteli az életét, a betegeket gondozza, ápolja, utolsó leheletéig, és annak ellenére, hogy ő mindent a Jóistennek akar tenni, szolgálni, mégis az élete egy nagyon nagy kereszthordozás volt. És türelemmel, jókedvel, szeretettel tudott mindent csinálni. Hát ez egy csodálatos dolog volt az ő élete. Testvéreim, tehát van tanulni való Jézustól is, a szentektől is, és hát ehhez kell bizonyos elmélkedés, gondolkodás, különösen akkor, mikor ezek a bizonyos megpróbáltatások jönnek az életünkbe. A másik, ami pedig segít nekünk ebben a kereszthordozásban, hogyha segítünk másnak is hordozni a keresztet. Mert így mondja Jézus, hogy egymás terhét hordozzátok. A megosztott teher, a fele teher, a megosztott bánat, a fele bánat, mondja a régi magyar közmondás, a megosztott öröm, kettős öröm, és amit másokkal törődünk, elfelejtjük a saját magunk baján fájdalmát. Meg ahogy tegnap mondtam a szentbeszédben, hogy ha látjuk másnak a szenvedést, akkor azt mondjuk, hál' Istennek, nekem csak ennyi van, pedig neked is ilyen nagy ez, de neki sokkal nagyobb, és hálás vagyok, hogy csak kevesebbet adtál nekem, Istenem. A szeretet az nagyon sok mindenben tud erőt adni. A középkorban találták már ki ezt a bizonyos irgalmasságnak a testi és lelki cselekedeteit, amivel másokat tudunk segíteni. Ismerik azt, hogy a testvérek mindnyájan éhezőnek ételt adni, szomjazónak italt adni, szegényeket látogatni, ruházni, utasoknak szállást adni, fogságban lévőket imádkozni, kiváltani, betegeket látogatni, halottakat eltemetni. A lelki cselekedete pedig bűnösöket meginteni, tudatlanokat tanítani, kétkedőknek jó tanácsot adni, szomorúakat vigasztalni, bántalmakat békével eltűrni, ellenségünknek pedig megbocsájtani, az élőkért is oltatokért pedig imádkozni. Tehát ezek az irgalmasságnak a cselekedetei, amik azután hát szép komoly feladatot adnak az embernek. Arra gondolok például, hogy amikor valaki elveszíti a férjét, és özvegyé válik, és talán már nyugdíjba is ment, és akkor a gyerekei már kirökültek, nincs otthon már szinte senki, időnként jönnek látogatni, és úgy érzi, hogy van hiába való az élete. És bizony ilyenkor nem tud mit kezdeni már magával. Nincs ki szolgáljon, mert hiszen eddig ápolta a beteg férjét, és most ott van. Bizony lehetőség van rá. Keresni kell csak. Meglátogatni egy-egy idős embert, vagy a Karitás csoporton belül is, hogyha beáll valaki nálunk legalábbis a Karitás csoport, és ezek látogatják az időseket, vagy csomagot készítenek a rászorulóknak, és így tovább. Tehát ezen kívül sok mindenben, egyházközségben és más egyéb szeretetszolgálatban nagyon ki tud teljesedni az is, akinek úgy látszik, hogy már hiába van élete. És akkor nem a saját fájdalmát, bocsánatot kérek, saját sebeit nyalogatja az ember, bocsánat, nagyon csinált mondtam, de nem önmagában gondolkozik a bajain, hanem másokat szolgál, és biztos, hogy akkor könnyebbé válik a saját problémáit is, hát így elfogadni. Az Úr Jézus ugye ezt a példabeszédben is kifejti a szeretet cselekedetét, amikor kérdezik tőle, hogy mi a fő parancsolata a törvényben, és azt mondja Jézus, hogy hát a felebaráti szeretet is. De ki az én felebarátom? Hát az, aki az útszélen kiraboltak, és aki arra megy, és oda is fölemeli, ugye ismerjük a történetet, és fölteszi a terhozva állatára, és elviszi a fogadóba, gondoskodik róla, és kérdezi a fogadós, hogy kicsoda ez neked? Hát találtam az úton. Na és miért gondoskodsz róla? Mert ez az én felebarátom, mert vajdalul, és segítettem rajta. Az Úr Jézus sokszor mondja a tanítványainak, hogy egymással törődjetek, figyeljetek oda másra. Az Úr Jézus tanítványai megértették, talán ezzel fejezném ezt a gondolatot, hogy megértették, hogy sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába. Tehát azt jelenti, hogy ahhoz, hogy elnyerhessük az örök életet, életünk jutalmát, ahhoz bizony nagyon sokat kell tennünk. Bizony ez a mi feladatunk, ez a mi, hát a Jóistentől kapott megbizatásunk. Ismerjük azt a történetet, sokszor elmondják, hogy lelki gyakorlatban is, nem akarom nagyon kifejteni, hogy mindig azt kérik a Jóistentől, hogy bárcsak ezt vagy azt a keresztet levenni a vállamról, mert ez olyan nehéz, hogy ez a jámbor történet, hogy kérte az ember, hogy hát egy kicsit vágd le a keresztemről, már egy kicsit, mert nagyon nehéz, és amikor odajutott a mennyország ajtajához, akkor pedig ott volt az árok, és nem tudta áttenni a keresztet, mert rövid volt a kereszt, mert hát amit kellett neki viselnie, azt mindig elsporolta, és így nem jutott a mennyországba. Persze a történet úgy folytatódik, az Úr Jézus aztán kipótolta, és mégiscsak megadta neki az örök életet. Most ezt arra mondom, hogy Szent Pál apostol írja, hogy elég, ő mondja, hogy és Jézus mondja, elég neked az én kegyelmem, mert az Isten ereje a te gyöngeségedben lesz teljessé. Több is kaptam testembe a sátán angyalát, hogy szüntelen zaklasson, hogy el ne bízzam magamat, ezt mondja Szent Pál egy másik alkalommal. Tehát ő az a szent, aki a lelkesen egész élet utolsó percéig szolgálta Jézus, mégis mennyit kellett neki szenvednie. Ugye, amikor ő megtér Damaszkuszi úton, akkor Ananiásnak mondja az Úr, hogy keresztel csak meg ezt a Sault, hogy legyen Pál, mert megmutatom neki majd, hogy mennyi kell értem szenvedni. És tényleg így is volt, hogy megkapta a szenvedéseket bőségesen, viszont olyan csodálatosan szép leveleket írt, hogy örömmel olvassuk és azonosulunk az ő életével és Isten iránti szeretetével Szent Pál apostolnak. Tehát érdemes ezekből meríteni erőt, tanulni belőle. Jézus arcának a vonásait, abból beszéltem az első alkalommal, hogy próbáljuk hasonlítani, és a Jézusnak a szenvedő arca is sajnos néha a mi arcunká válik, vagyis mi is a szenvedő arcot mutatjuk némelykor. Azonban Jézus élete nem fejeződik be a szenvedő arccal, hanem ő harmadnapra föltámad, és a dicsőséges arca mutatkozik meg, mint ahogy a színeváltozáskor már előre mutatta, ragyogott az arca, és a ruhája is csillogott, fény lett, mint így a Szent Márk, hogy egyetlen kelme festőse tudna olyan szépen kifehéríteni, mint amilyen gyönyörű volt Jézusnak a ruhája, ahogy a ragyogott az arca, és akkor lejönnek a hegyről, és éppen szenvedéseiről kell Jézus beszélni az apostolainak. Tehát a dicsőség, azután a szenvedés az valahogy összetartozik Jézus életében is, és összetartozik testvéreim a mi életünkben is. A lélek megújulásához, hogy a nagybőti szentidőben mégiscsak előbbre jussunk lelki életünkben, mint hogy a tavasszal most jönnek a ügyeznek a fák, a nárcisz már gyönyörűen ugye virít a kertekben, és már egyre szebb és szebb a természet, úgyhogy mi is próbáljuk ezt a bizonyos reménységgel teli lelkületet, ezt a megújulást mi is átvenni a magunk életében, és ebben kérjük a Jóisten, hogy segítsen nekünk. Hát elsősorban is a Szent Lelket kérjük, a Szent Lelk Úristen, ő volt az, aki Jézusnak is segített az egész élete folyamán, ő volt az, aki mellette volt. Mi is sokszor gyengék vagyunk, elcsüggedünk, elfáradunk, nem találjuk meg a helyes utat, a Szent Lélekhez forduljunk, mint ahogy most a szentmise, illetve a prédikáció előtt is, a Szent Lelket hívtuk, mert hiszen ő az, aki utat mutat nekünk, ő az, aki erőt ad, ő az, aki bölcsességet, hogy tudjuk segíteni másokon, és így tovább. A sok-sok intelmet és sok-sok kegyelmet mindig ezzük és kérjük. Kedves testvéreim, hát ilyen gondolatokkal fejezem be ezt a harmadik elmélkedést, és felolvasom még egyszer ezt a csodálatos szép könyörgést, ha így hangzik, hogy Urunk Istenünk, készítsd elő íveink szívét a nagybőti szent gyakorlatokkal, hogy méltó lélekkel éljük át húsvét szent titkát, és elvigyük az emberekhez a megváltás örömhírét. És befejezésül utolsó gondolatként, jó néhány évvel ezelőtt kaptam újévi receptet, de ilyenkor is alkalmas, meg talán még használható, mégpedig még annak idején a Nézsai Karitás csoport, ezek fiatal lányok voltak, akik ott a helybelieket segítették. Tőlük kaptam még jó pár évvel ezelőtt, és ezt olvasom fel, ezt a bizonyos receptet, el kell készíteni mindenkinek. Ez a feladat most a húsvétra készülve. Hát így hangzik a recept. Vegyél 12 hónapot, gondosan tisztítsd meg a keserűségtől, az irigységtől, kicsinyességtől és a végtelenségtől. Ezután hozd el minden hónapot 30 vagy 31 elő részre, hogy az egész egyes szendőt alkosson, minden napot készíts el, egy rész munkából, két rész jó akaratból, egy gyűszűnyi derűből, mindehhez adj 3 kanál optimizmust, egy kávés kanál türelmet, egy csipetnyi iróniát, egy késhegyi tapintatot, a kapott masszát bőségesen öntsd le a szereteteddel, a kész ételt díszítsd föl figyelmességgel és kedvességgel, és tálald föl naponta mosolygó arccal. Hát, kedves testvérek, ezzel fejezem be az elmékedést, és azt kívánom, hogy ez a hátralevő idő mindannyiunknak a nagybőjtben legyen gyümölcsöző, és a húsvét ünnep pedig minél több családnak, személynek legyen boldog, és tudjunk örülni annak, hogy keresztények vagyunk, annak, hogy Jézus szeret minket, föláldozta az életét, föltámadta a halálból, reménységet adott nekünk, és ezt tudjuk továbbadni másoknak is, mert akkor leszünk boldogok, hogyha a körülöttünk élő embereknek is tudunk vigasztalást adni. Ebben segítsen mindannyiunkat a Jóisten. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Apostoli hitvallást mondjuk el.
Hiszek egy Istenben.